középkortól egészen a közelmúltig velünk volt a cselédség intézménye, de érdekes módon csak mostanság vált trendivé a nyugati világban felkutatni az esetleges cselédősöket, illetve reflektálni erre a jelenségre. Vajon milyen fajta cselédek voltak és pontosan mi volt a dolguk? Miket kellett elviselniük, hogyan használták ki őket és kik mentek el cselédnek? Milyen nyomok maradtak utánuk akár hazánkban, akár a nyugati világban? Mi választja el őket a rabszolgáktól? És talán a legbizarrabb kérdés, hogy maradtak-e nyomai a mai társadalmunkban a cselédségnek? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Itt és Akkor podcastben, és ma egy olyan téma következik, ami igazából egy társadalmi réteget fog követni, legalábbis annak is egy bizonyos kis részét, viszont azt legalább vagy 150 éven keresztül, úgyhogy egész nagy időszakot lefedünk. A cselédség, amiről szó lesz, ez igazából maga az intézmény talán még ennél is jóval nagyobb időt lefed, és az egy kicsit filozofálgatós kérdés, hogy vajon mai napra mennyire vonatkozik, vagy mi az, ami így átöröklődött. De hát mindezen kérdésekig először eljutunk, majd körülbelül a 18. századtól kezdve. Jó hír, hogy akad egy olyan magyar történész, aki ezzel foglalkozik, sőt ebből a témából doktorizott, ő pedig Trádler Henrietta, ki itt is van velem most. Szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a felkérést. Hát igen, én ebből írtam a disszertációmat, de nem én vagyok az egyedüli magyar történész, aki ezzel foglalkozik. Előttem több mint 30 évvel ezelőtt Gyáni Gábor már előszette ezt a témát. Egy nagyon fontos téma a női házi cselédeknek a társadalomtörténete. Én pedig új nézőpontokból egyéni életutakat próbáltam meg összerakni, és új szegmenseit feltárni ennek a roppant érdekes és komplex témakörnek.
És akkor azt úgy tisztázzuk, hogy te alapvetően ugye ennek a magyar vetületével, vonatkozásával foglalkoztál, de hogyha jók az információim, akkor ehhez kétségtelenül a európai, sőt még az amerikai cselédségnek a miben létét, az intézménynek a miben létét, illetve jó pár történetet is felkutattál.
Hát igen, kénytelen voltam annak érdekében, hogy megfelelően tudjam ábrázolni a magyarországi viszonyokat, illetve megfelelő kontextusba tudjam értelmezni a magyar helyzetet. Ugye alapvetően én világéletemben azt vallottam, és azt is tanították a tanáraim, a mentoraim az egyetemen, hogy hát nem lehet külföldi kontextus nélkül a magyar viszonyokat megfelelően ábrázolni.
Azt hiszem, hogy talán sokan vagyunk, nekem is rögtön ez ugrott be, aki esetleg olvasott vagy nézett Poirot regényeket például, vagy Miss Marple regényeket Agatha Christie-től, vagy nézte esetleg ezeknek a sorozat film verzióit, ahol kapott egy képet mondjuk a cselédségről. Aztán biztos, hogy vannak olyanok is, akiknek esetleg még a nagymamájuk, nagypapájuk mesélt erről az intézményről. Azért ezek viszonylag közeli, hát példák, és lehet, hogy ez azért máshogy indult ez az egész történet. Végül is hogy jött létre, vagy van-e erről információt, hogy és mikor jött létre a cselédség intézménye, meg egyáltalán hol? Párhuzamosan több társadalomban, vagy ez azért valahonnan kiindult, hogy már pedig akkor mi embereket fogunk gyakorlatilag a mindennapi létünk megkönnyítésére, és majdnem azt mondtam, hogy alkalmazni, de hát az ugráltatni az valószínűleg közelebb van itt az alkalmazáshoz, nem sok köze van a dologhoz.
Hát igen, tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, cselédek mindig is léteztek. Történészként én alapvetően 19. századdal foglalkozom, de hogyha azt nézzük, már István korában is léteztek cselédek, egy olyan kiszolgáló réteg, akik az urakat, a felső társadalmi csoportokat kiszolgálták. Alapvetően az a házi cselédség, amit mi már ismerünk, hogy például, amúgy azt hittem az édesannát fogod említeni, ugye az édesanna ez a kollektív magyar tudatnak egy része, én legalábbis ezt vallom, meg ezt gondolom, mert ugye ez egy kötelező irodalom.
Pont az előző adások egyikében veséztem ki az édesannát, úgyhogy most próbáltam máshonnan példát hozni, de igen, tehát azért az édesannába is már a cselédség intézményének egy ilyen 20. századi verziója figyelhető meg. Mondtad, hogy így már István korában voltak cselédek. Oké, rendben. Kik voltak ők igazából, és mi is volt pontosan a feladatuk?
Az istvánkori cselédséggel nem foglalkoztam, csak ugye a középkori tanulmányaimból, illetve a kora Magyarország történeti tanulmányokból értesültem úgymond róluk. Tehát alapvetően, amikor én elkezdem a disszertációmat, az a 19. század közepe. Egy olyan folyamat figyelhető meg, ugye, hogy vidékről feljönnek a fiatal lányok, fiatal vagy fiatalabbnak számító nők, és hát szeretnének elhelyezkedni, mert egyszerűen nem bírnak megélni, nem tudja a család kitermelni a hozománynak valót. És ez a cselédség kialakulásának, meg megerősödésének a fővárosban, illetve a nagyvárosokban az egyik legfontosabb szegmense, hogy kell a hozománynak való. Tehát ezért mennek el, kell a pénz, úgymond. A fiatal nők számára, illetve a 19. században ugye a házasság etosza az egy nagyon fontos nézőpontja a kortársaknak. Tehát az a nő, akinek nincs férje, az tényleg másodrangúnak számít. Tehát mindenki férhez szeretnének menni, ehhez viszont a vidékiek számára pénzre van szükség, mert nem fogják őket elvenni feleségül. És alapvetően a 19. század közepétől kezdve a fiatal lányok, most ezt úgy kell elképzelni, hogy 14-15 éves kortól kezdve, eleinte ilyen idénymunkára, a szakirodalomban ezt tulajdonképpen úgy nevezik, ez Nyugat-Európában és tengeren túlon is így volt, időszakos munkaként lehet ezt nevezni, tehát ez azt jelenti, hogy 3 hónaptól mondjuk 1-2 évig vannak jelen a nagyváros életében, illetve a következő korszak, úgymond korszakos etap az ő életkorukban, következő ilyen 5-6-8-10 éves időintervallum, amikor ugye itt vannak a városban. És hát a harmadik nagy
ilyen időszak?
Időszak mondhatni a nők életében az, amikor 40-es, 50-es éveikben is akár még cselédek. Tehát az azt jelenti, hogy nem tudnak férhez menni.
Tehát ugye akkor a úgymond nem sikerült a küldetés,
nem.
Mondhatjuk,
hát
igaz?
Volt, amikor nem sikerült, igen. Ugye azt kell látni, hogy a 19. században a demográfiai olló az kinyílik. Ez azt jelenti, hogy a házasodási életkor az kitolódik. Ugye ezt ma is látjuk bizonyos társadalmi csoportokban, például a diplomás nőknél, hogy kitolódik a házasodási életkor. Ez együtt jár a családalapításnak a kitolódásával is. Ez történt a 19. század második felétől igazán, hogy egyszerűen később mentek férhez. Most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 40 évesen, hanem mondjuk 25 éves, 30 éves egyedülálló nők is. És hát ugye, mikor valaki bekerült a városi vérkeringésbe, akkor nagyon nagy változás történt. Egy falusi élethelyzetből egy nagyvárosi élettérbe került. Tehát ez mindennapok teljesen megváltoztak. Hát ez egy sok volt egy fiatal lány életében. Elkerült a családjától, attól a biztonsági hálótól, ami körülvette. Én saját példámat hoznám úgy, hogy nem cserétként, de ösztöndíjasként voltam Amerikában egy pár hónapot, és hát teljesen idegen volt a közeg, és hiányzott tényleg az a családi védőháló, ami jelen volt, és belehelyeztem magam a cserédeknek a úgymond a helyzetébe, hogy jó, akkor így élhették meg ők is. Tehát én nagyon szeretem ezeket a saját példákat, illetve nagyon szeretem magam belehelyezni a kutatott nőknek az élethelyzetébe, mert úgy tudja megérteni a történész, hogy hogyan is élhették meg ezt a különböző változásokat a nők.
Én nekem nagyon tetszett ez a példád, és szerintem ezt mindannyian valamilyen szinten át tudjuk élni, akiknek volt esetleg egy pár hónap teljesen megváltozott élethelyzete. Azt szerettem volna kérdezni, hogy említetted, hogy gyakorlatilag mintegy munkaként tekintettek erre, tehát felmentek hozományt szerezni, de azért, és tudom, hogy ez nem a kutatási szakterületed, de azért mondjuk a középkori cselédség az még nem így viselkedett, nem? Tehát, hogy ott voltak például ilyen cseléd dinasztiák, vagy családok, és akkor ezt a családot ott szolgálta, és ugye abban nőtt bele, és esetleg ott is halt meg. Tehát ott erre is volt példa.
Hát persze, igen, de tulajdonképpen a cselédség a 19. század elején változik meg olyan szempontból, ugye, hogy a cseléd, mint kifejezés, az a család kifejezéséből származik a terminológiailag. És ugye a gazda úgy tekintett a 19. század előtt, a 18-16. Században a saját cselédjére, mint aki a háztartás részét képezi, tehát a család tagjának a részét képezi. És nem is voltak szerződések. És a 19. században nagyon jó nyugat-európai kutatások vannak erről, megváltozik a hozzáállása a munkaadónak. Tehát a gazda munkaadóvá válik, és már szerződéses rendszer alakul ki. Ez azt jelenti, hogy mint most, hogy elmegyünk dolgozni, és akkor van egy munkaszerződés, amit mind a két félnek be kell tartani, a munkavállalónak és a munkaadónak is. És a 19. században történik ez a változás, és ez látható amúgy. Ez amúgy a polgárosodáshoz, az urbanizációhoz köthető. Uh-huh. Tehát az, hogy elszemélytelenedik ez az egész intézmény. Egy Angliában nagyon jók a forrásadottságok. Mondjuk ez vicces, zárójelben megjegyzem, hogy tavaly októberben voltunk Londonban, egyik barátnőméknél pár napot látogatóban, és hát bementem a könyvesboltba, úgy, amikor a bölcsész betér az angol könyvesboltba, hát ez egy külön történet, és hát különböző fantasztikus házi cselédekről szóló könyvek vannak. Ugye Angliában ennek megvan a maga története. Hát mindenkinek van egy cselédőse, ott kezdődik. Ugye az angol társadalmi fejlődés az teljesen más, mint az európai, és hát ott minden mai napig nagyon élesen megvan az arisztokrácia, és ugye az alsóbb csoportok, gondoljunk csak a királyi családra. És hát vettem egy nagyon érdekesnek tűnő könyvet, ami arról szól, hogy Churchillnek a házvezető nője hogyan főzött. Tehát a főzés, mint diplomácia, és hát ehhez szükség volt egy nagyon jó házvezető nőre, aki több évtizedig a Churchillnél szolgált. És hát ezt írja a fiatal 40-es angol történésznő, hogy nagyon kevés a forrás. Úgy kell elképzelni, hogy Magyarországon a cselédekről szóló források azok nagyjából úgy keletkeztek, amikor valamiféle bűncselekményt, vagy a társadalmi norma ellen vétettek. Ugye azért dobtam be az Édesanna sztorit, mert hogy hát ha cseléd gyilk volt, akkor biztos, hogy maradt róla büntetőper. Ha lopott, maradt büntetőanyag. Tehát ha valamit elkövettek a megszokott norma ellen, akkor az feljegyzésre került.
Egyébként pedig egyszerűen csak a környezet részei voltak, amiről pontosan, külön, úgy pont úgy nem írok, mint mondjuk az asztalomról, vagy a konyhapultomról.
Nagyjából igen, és ezzel mindent el is mondtál. Viszont azzal, hogy így megváltozott az, hogy hogyan álljanak a munkaadók a munkavállalókhoz, tehát szerződéssel, így azért muszáj volt a különböző feltételeket írásba foglalni. Tehát például az nagyon érdekes, hogy Európa szerte, és hát Magyarország is ebbe a csoportba tartozik, tehát nagyjából a 19. század második feléig nem voltak írásos törvények. Például Magyarországon 1976-ban született meg az első cselédtörvény. Addig hát voltak szabályzatok, rendeletek, de nem volt igazi törvény. És 1976-ban hát egy elég, hogy is mondjam, ódivatú vagy ó...
Egy már akkor is maradi?
Konzervatív szemléletű törvény született a női házi cselédekről, és a cselédségről. Mert ugye most mi a női házi cselédekről beszélünk, de a cseléd csak sokkal tágabb. Hát ugye voltak mezőgazdasági cselédek, akik férfiak és nők is voltak egyaránt. Ők vidéken mezőgazdasági munkából éltek, és hát vidéken szolgáltak.
Ugye egy picit akkor ezt tegyük tisztába, tehát a női házi cseléd és a házvezetőnő az mekkora átfedésben van? Vagy sok házi cseléd van, és azoknak a főnök a házvezetőnő? Vagy ez pontosan mi itt a jó megfogalmazás? Mi volt a dolguk ebben az időben, mondjuk most maradjunk a 19. század elejénél?
Hát tehát attól függ, milyen társadalmi közeget nézünk. Például egy arisztokrata családnál, egy nemesi családnál volt, aki vezette a háztartást. De mondjuk egy középosztálybeli családnál a 20. század első felében, vagy a 19. század második felében egy mindenes cseléd volt, az csinált mindent. Ott élt a családdal, és tulajdonképpen napi 18 órában kiszolgálta a családot, főzött, mosott, takarított. És jó esetben volt ennek a fiatal nőnek egy kis lyuka ablak nélkül, egy 5 négyzetméteres, 8 négyzetméteres cselédszoba, egy cselédcsengővel, amit ugye, ha megrántottak a lakásban élők, akkor megszólalt a cselédnél. Amúgy hát láthatjuk, hogyha Budapesten középosztályi lakásban járunk, vagy olyan lakházban élünk, látszik a cselédszoba. Tehát egy nagyon kis lyuk.
Aha, értem, tehát akkor itt gyakorlatilag, minthogyha ma egy, nem is tudom, egy tárolót átalakítanánk, vagy mint ahogy a Harry Potterben Harry a lépcső alatt lakott a Dursley-eknél, tehát hogy nagyjából így lehet akkor ezt elképzelni, hogy így nekik nem jutott se szoba, de megbecsülés sem, vagy az mondjuk nem volt ilyen általános dolog, tehát ettől függetlenül biztos volt olyan család, aki megbecsülte őket.
Hát ez nagyon egyedi eset, tudod? Tehát lehet általánosítani általánosságban, hogyha mondjuk azt kérdezik tőlem, hogy lettem-e volna cseléd 100 évvel ezelőtt, azt mondom, hogy nem. Tehát ez egy nagyon nehéz munka volt. Hogyha csak arra gondolsz, József Attila édesanyja ugye mosónő volt, ez egy mennyire nehéz munka volt. Tehát én is viszek egy háztartást úgymond itthon, de hát mindnyájan mosunk, meg takarítunk. Nagyon macera, amikor kézzel kell kimosnod a pulóveredet, mert nem rakhatod be a mosógépbe. És ilyenkor elképzelje az ember, hogy Jézus, Atya Úristen, hát ezek a szerencsétlen nők mennyit gürcöltek. És hát a József Attila édesanyja jutott eszembe épp a minap, amikor mostam a pulóveremet, amit nem rakatok be a mosógébe, hogy ez egy nagyon rossz, nagyon, hát most majdnem mondtam egy csúnyát, egy nagyon-nagyon nehéz munka és rossz munka. Most visszatérve még az előző kérdésedhez, hogy ugye a felsőbb osztályok, tehát megint egy saját példát hoznék. Az én dédszüleim az Andrássy családnál voltak cselédek, szakácsnő volt a dédnagymamám, és a dédnagypám meg lovász, tehát ugye itt férfi cselédekről is szó van. És hát ők, mikor összeházasodtak, az Andrássyaknál ismerkedtek meg, és amikor összeházasodtak, hogy kaptak egy külön lakrészt. Ez azért ez egy ilyen, hát speciálisabb eset volt, ez most egy jó kérdés, de volt ilyenre is lehetőség. De persze ott is voltak mindenes cselédek, a szakácsnő mellett ugye voltak különböző segédszemélyzet, mosólány, és a többi, és a többi. Tehát volt egy ilyen hierarchia. A cselédeknél amúgy a szakácsnő számított a topnak.
Aha.
Az angoloknál volt igazán jellemző ez a házvezetőnő, de az angoloknál ott teljesen külön történet. Tehát a Downton Abbey-ben nagyon szépen látszódnak ezek a cseléd hierarchikus kapcsolatok, vagy kapcsolatrendszer. Ugye az egy elég híres sorozat volt, de említhetném mondjuk a koronát is, ott is előjönnek a cselédek. Ugye az a királyi családnak a mindennapjait mutatja be.
Igen, azt azért tegyük hozzá, hogy persze a királyi család köré tényleg nem akármilyen méretű személyzet kell, tehát ott el is tudom képzelni, hogy ott van egy hierarchia, de akkor azt mondod, hogy egy arisztokrata családban is, ahol már mondjuk voltak hárman, négyen, akár Magyarországon is, valamiféle hierarchia kialakult.
Igen, hát a cselédeknek természetesen. A középosztálybeli családoknál meg az egy cseléd, úgymond, most ez itt csúnya, amit mondok, a cseléd a középosztályi háztartásokban státusszimbólumnak számított. Ez azt jelenti, hogy az nem számított középosztályi családnak, aki nem tartott cselédet. Egyszerűen ez egy kötelező elem volt. És épp ez a nagyon nehéz ebben a női házi háztartási cselédek életét kutatni, mert ugye a munkatér nem különült el a saját lakhatási helyétől, vagy a saját úgymond otthonától. Tehát ez egybefolyt. Most gondolják el a hallgatók, hogy ez milyen szörnyű lehet, hogy az ember annyira várja, hogy mondjuk hazajön a munkahelyéről, és hát a cseléd az ott lakott. Tehát ő bement a szobába legjobb esetben, tehát gondoljunk az édesannára. A édesannának szobályosabb volt. Volt egy ilyen kis vaságya, amin lehajtotta, amire álomra hajtotta a fejét. És általában ez volt a jellemző. A 20-as, 30-as évektől elvileg amúgy kötelezővé válik a kis cselédszoba, de hát egy 5-8 négyzetméteres kis szoba, hát ez iszonyatosan kicsi, ablak nélkül.
Értem, tehát ez tiszta sor, hogy akkor itt gyakorlatilag, hát most nem akarom a robotporszívóhoz hasonlítani, mert mondtad, hogy azért a család tagjainak érezték, tehát azért nyilván
A 19. század előtt, utána, tehát amikor megjelenik ez a szerződéses rendszer, ott történik egy váltás, tehát egy ilyen mentalitásbeli váltás is. Mert akkor már a munkaadó, a gazda, már nem úgy tekint a cselédre, mint a családtag, hanem egy kiszolgáló személyzet.
És tehát ettől gyakorlatilag rosszabb lett a helyzet?
Rosszabb vagy jobb? Hát figyelj, én azt gondolom, hogy igazán házi cselédnek soha nem volt jó lenni az igazság. Most az, hogy a korabeli, most gondolj bele, milyen baromi nehéz volt, hogy vasalod, kihúzod az első felében. Hát ahhoz egy testi erő kellett. Akkor felsuvickolni mondjuk a padlót. Hát ez egy iszonyatos meló volt. Nem körbe ment a robotporszívó, nekünk is van itthon. Hát ő a házi cselédünk, hát körbe megy napi kétszer, kiürítem, és tök jó. Hát szegény fiatal lányok meg fizikai munkát végeztek.
Na és akkor ezért ők kaptak fizetést. Milyen formában? Tehát ha vonta, oda adták neki, és eltette a párnája alá, vagy hogy kell elképzelni?
Koszkvartét kaptak, tehát kaptak étkezést, és hát kaptak ruhát. A ruhát úgy kell elképzelni, hogy munkaruha, volt egy váltásruhájuk, de hát vannak különböző statisztikák, amelyben a háztartási cselédek az 1930-as évekből például, amikor a háztartási cselédek életminőségét és különböző életkörülményeit felvitték egy-egy évre. Ez úgy néz ki, hogy kimentek a biztosok, és hát megkérdezték a munkaadókat és a munkavállalókat, hogy akkor hogy élnek. És hát volt egy olyan kérdéssor is, hogy milyen ruházattal rendelkeznek. És hát akkor ugye elmondták a fiatal nők, vagy idősebb nők, hogy hát van egy kabátjuk, mit tudom én, van váltócipőjük, van két kendőjük. De ez is nagyon változó volt. Alapvetően a házi cselédnek azok mentek, azok a fiatalabb nők, vagy akár bántalmazó párkapcsolatból elmenekülő asszonyok, akik nem tudtak másban megélni. És ugye a háztartási cselédség miből állt? Hát mosott, takarított, főzött. Tehát ezt csinálták a 20. század közepéig tulajdonképpen a nők.
Igen, értelek.
Egy egyszerű munka volt így. És nem mondom azt, hogy a principium a nőknek az a konyha, de könnyű volt ezt elvégezni, mert ezt látták otthon az anyjuktól.
Igen, igen, tehát ez az, amiben úgymond belenőttek, és akkor ehhez biztosan értek, akkor ezt elvállalom, mert hát egyébként is mondjuk főleg 19. században még nagyon kevés nőnek volt az kilátásban, hogy tanult, és még szavazójoga sem volt, nem is így tekintett feltétlenül rá a társadalom, tehát magától értetődő, hogy igen, akkor ezt a munkát választja esetleg, de a fizetés kérdésénél maradjunk már már, tehát hogy ezzel ő akkor hogy hozott össze hozományt, hogy eléggé vigott maradt?
Kapott mondjuk egy hónapban, most mondok valamit, 25 koronát, 20 uh-huh. koronát, tehát ez nem, ezek nem voltak nagy keresetek.
Értem.
Tényleg így gyűjtögette a párnája alatt szegény. Aztán hát ugye épp ez a pénz kérdése, ami gyakran előjön a például a korabeli sajtóban, a korabeli sajtó alatt a 20. század elejű sajtót értem most. Feldolgoztam egy sorozatgyilkosnak az esetét, Kis Béla történetét, ő egy cinkotai bádogos volt, aki hát 7 nőt bádoghordóba rakott. Ebből a 7 nőből 5-6 cseléd volt, és hát úgy csábította el Kis Béla ezeket a hát 30 fölötti nőket, ugye ez a korszakban már úgymond idősödő nőnek számított, mindegyik férhez szeretett volna menni, és hát a Kis Béla társkereső hirdetéseket adott fel a sajtóban. Úgy, ahogy most mondjuk van a Tinder. Csak hát ez ugye az nem az online sajtó volt, hanem
az újság utolsó előtti oldalán, igen.
Pontosan, igen, és hát ott kereste a nőket, akik házasodni akartak. És hát a Kisnek az volt a metódusa, hogy feladta a hirdetést, nagyon megnyerő volt, egy ilyen hegykebajszos fiatalember, és hát elcsábította ezeket a szegény nőket, elvette a pénzüket, kicsalta pontosabban a pénzüket, ugye amit gyűjtögettek az évek alatt, megzsinegelte, tehát megfojtotta a zsinegelőket, és hát berakta egy bádok hordóba. És ez 1916-ban derült ki, egy óriási botrány volt ebből. Magyarország első sorozatgyilkosa voltam, hogy Kis Béla.
Azt a mindenit. Na hát igen, itt ez mindenképpen meg akartam kérdezni, lehet, hogy egy kicsit később, de ha már most témában vagyunk. A cseléd lányokat és nőket mennyire lehetett kihasználni, úgy értem törvényileg, mert ha jól sejtem, a törvény, amiről beszéltél, az például még nem igazán arra ment ki, hogy az ő jogaikat védje, és mennyire tudunk ilyen példákat? Például szexuálisan is kihasználhatták ezeket a cselédeket? Sejtem a választ, de azért kíváncsi vagyok, hogy a kutatásaid ebbe az irányba is mentek-e.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye az 1980-as években azért alapvetően úgy állították be a házi cselédséget, vagy a házi cseléd létet, hogy ez egy nagyon szenvedés történet volt. Viszont az új kutatások már azt bizonyítják, hogy azért ez egy sokkal árnyaltabb képet tárnak az olvasók elé. Ez azt jelenti, hogy hát azért nem mindenki számára volt ez kínszenvedés, hanem nagyon sokszor nagyon sok mindent tanultak. Tehát egy akkulturációs csatornának is számított a felsőbb és az alsóbb társadalmi csoportok között. Mondok egy példát. Feldolgoztam Vonica és Csinszkának a történetét. Ugye Csinszkát mindenki ismeri, Adinak volt a második felesége, Monca Berta, Vonica pedig a cselédlányuk volt, aki nagyon fiatalon került fel Budapestre. Csinszka hozta föl amúgy az Adival való házasságába, hogy legyen egy cselédlánya Budapesten. Vonica szintén ugye egy erdélyi csucsai kislány volt, 16-17 évesen került fővárosba, és hát Csinszka, illetve hát Vonicánál is, amennyi forrás megmaradt az ő kapcsolatukról, olvasható az, hogy hát igen, volt, amikor együtt tanultak főzni. Vonica se tudott főzni, és hát Csinszka se, és együtt próbáltak tanulni. Tehát így tanították egymást, így oda-vissza működött ez. Akkor például Vonica nagyon sok mindent tanult az úrnőjétől az illemterén. Hogyan kell fogadni egy középosztálybeli társaságot? Tehát ugye az Adiéknál hát egy nagyon nagy társasági élet volt, sőt később Monca Bertáéknál is, amikor már Márfi féle házasságban élt, ugye Márfi Ödön volt a festő, a második férje. És hát nagy hulikat tartottak, nagy partikat, ahol Vonicának jól kellett teljesítenie, de meg kellett tanulnia azt, hogy hogyan illik fogadni azokat az embereket, akik érkeznek hozzájuk vendégségbe. És ezt a gazdasszonyától tanulta meg.
Tehát ez például ez a sztori arra példa, amikor emberként kezelnek egy cselédet, sőt, tanítják, és nyilván ebben benne van az is, hogy ők azt büszkén vállalhatják ezt a cselédet egy nagyobb társaság előtt, de közben viszont akkor ez mind a kettőjüknek pozitív hozadékai voltak. De gondolom, hogy hát az ellenkezőjére is nyilván lesz
hát
példa.
Ez nagyon-nagyon egyedi eset. Azért is nagyon egyedi, mert még az hozzátartozik ez a történet, az, hogy 1919-ben Vonica cselédlány teherbe esett, valószínűleg egy katonától, ezt nem tudni, és hát nem betette el a gyermeket. Itt különböző forrásokat lehet találni, hogy miért, már túl késő volt, és a többi, és a többi. A lényeg az, hogy megmaradt a gyerek, egy kislány lett, 20-ban született meg, 1920-ban, családban úgy hitték, hogy Bogyó. És ugye biztos mindenki tudja, hogy olvasmányaiból, meg tanulmányaiból, a gimiből, hogy hát Bonca Bertának nem lehetett gyermeke, és hát ő így így érte ki az anyai vágyait. Oh. És hát igen, és hát Csinszka tulajdonképpen magáénak is tekintette ezt a kislányt, akit amúgy Márfieldönnel egy középosztályi nevelést kapott ez a kislány. És hát Vonicával külön lakhelyük volt, ami nagyon-nagyon ritka, tehát ez nagyon-nagyon egyedi eset. Erre csak azért szerettem volna így utalni, mert szerintem egy baromi jó történet, egyfelől, másfelől, meg minden eset egyedi. Tehát én a mikrotörténeti irányzatot preferálom a történetírásom, vagy nem is tudom, a történelem írás során, vagyis ez azt jelenti, hogy szeretek olyan eseteket előkotorni a mélyből, ami az ordinary people-nek, tehát a mindennapi kisembernek a történetét mutatja be. Mondjuk ez azért nem jó példa most, amit mondok, ez a Vonica, ez tényleg nagyon-nagyon extrém esetnek minősül. Tehát azért nem volt
de még hogyha értem, hogy nem szeretnél általánosítani, és akkor ezt kerüljük is ki minden esetre, tudnánk példát mondani mind a két végletre valószínűleg.
Persze, meg hát ha megnézzük a szép irodalmi példákat, hát a Babicsnak van egy ilyen kis novellája, ami arra szól, hogy két fiatal ember beszélget a budapesti utcán, és hát az egyik megjegyzi, na, Beát Bárcásnak. Tehát arra utal, hogy hát itt volt egy fiatal cselédlány, akit elcsábítottak, teherbe esett, el kellett vetetni a gyermeket, és Bárcás prostituált lett belőle. Tehát igen, ez még az előző kérdésedre visszatérve, gyakran kihasználták a fiatal cselédlányokat, de hát az édesanna egy tök jó példa, amikor Jancsi úrfi elcsábítja. És ugye utána azon van a Jancsi úrfi, hogy elmenjen a gyermek, és hát el is vetetik.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Arra is lehetett példa, hogy mondjuk egy cselédlány, aki 15 éves, és mondjuk van otthon az úrfi, aki szintén 15 éves, szerelembesnek, és aztán esetleg ebből egy ilyen társadalmi szintugrás következik egyből a cselédlánynak?
Hát én nem tudok ilyen eseteket, inkább olyan eseteket ismerek, meg olvastam a szépirodalomból is. Szerintem a szépirodalom is rendkívül jó forrás, mert reflektál a társadalmi problémákra, hogy hát most így csúnyán mondva beavatási szertartásként tudja a cseléddel az első aktust megejteni. Értem. Inkább így mondanám. Nem nagyon volt, tehát hogyha volt is, így zabi gyerek lett a születendő gyermek.
Tehát akkor azért itt még a két társadalmi osztály tagjai hiába éltek egy fedél alatt akár, és nap mint nap figyelhették egymást közelről, ennek ellenére ez a társadalmi különbség 10-ből 9,9-szer valószínűleg megmaradt, és vigyáztak erre a vonalra.
Hát igen, tehát azért ilyen ugrás nem lehetett. Én inkább társadalmi csoportnak mondanám, ez egy sokkal óvatosabb kifejezés, mint az igen, osztály. Igen, igen. Mert az osztálynak van egy nagyon baloldali értelmezése. Én ezért hívom ezt csoportnak most így.
Igen. Akkor ilyen nem nagyon volt, hogy mondjuk egy arisztokrata családban azt mondták, hogy ott élt mondjuk egy cseléd házaspár, ilyen biztos volt, hogy a gyerekeiket akkor tanítassák az ő költségükön. Tehát mármint úgy értem, hogy ez speciál az angol sorozatok és Agatha Christie, tehát ebből a világból valamennyire ismerős. Ott tudnék is ilyen példát mondani, akkor ez Magyarországon egyáltalán lehetetlen volt.
Azért szerintem.
Ja, ez hát már figyelj, ott is tündérmese volt.
Ez tündérmese szerintem, de a Vonicáiknál például ez történt.
Igen, hát azért is kérdeztem, hogy igen.
Vannak kivételek, de nagyon ritka. Én egy ilyen esetet találtam igazán. Egy másik olyan történettel találkoztam, itt neveket nem mondanék, ahol az történt, hogy a fiatal mérnök beleszeretett a cserédlányba, és hát lett egy gyermek, de nem lett házasság belőle. Azért ez elég gyakori, hogyha nézzük az anyakönyvi kivonatokat a kutatások során, hát hogyha ahol a gyermek az anya nevét kapja, és nincs törvényes, nem is tudom, édesapa megjelölve, akkor ez azt jelenti, hogy az anya az egyedül neveli a gyermeket. És hát ugye azért a törvénytelen gyermeknek nagyon mostoha sorsa volt. Itt sokszor a cselédlány hazaadta a gyermeket a szüleihez, vagy különböző hát ilyen otthonba. És hát sokszor ezek az otthonok szintén nagyon most a körülmények közt léteztek, a gyerekek, akik ide kerültek, ezt úgy kell elképzelni, hogy volt olyan, számos esetben írnak erről a kortárs szociális riportok, vagy riporterek, tábori Kornél és Székely Vladimir például, 20. század elején működtek, nagyon jó kis köteteik jelentek meg Budapestről, és hát ott egy ilyen fix topik, úgymond, hogy a cseléd teherbeesség, megszüli a gyermeket, és hát ilyen otthonba adja, ahol meghalatják a gyermekeket. Tehát ez azt jelenti, hogy kirakják a hidegre, meghűlnek, megfáznak, és hát meghalnak, vagy nem kapnak elég élelmet, és egyszerűen, hát meghalnak szegények.
Hát ez egészen elképesztő amúgy, tehát hát a 20. utólagos század elejé, abortusz körülbelül.
Hát igen, a 20. század elejé társadalom, de azért az nem volt olyan, hogy mondjam, felékig tejfel, tehát elég kegyetlenek voltak azért, szóval mai szemmel nézve a viszonyok.
Na jó, csak akkor éppen ezért, amit most mondtál, érdekes kérdés az, hogy mennyire tekintették a cseléd sorsot szörnyűnek. Tehát például az a szegény lány, aki mondjuk egy olyan családba született bele, ahol semmilyen hozomány nem volt várható, esetleg napról napra éltek, vagy még úgyse, felment cselédnek, tanulhatott ezt-azt, elleshetett, pénzt keresett, és kapott szállást, ami lehet, hogy egy kis szoba volt, de lehet, hogy mondjuk nem volt sokkal jobb a szállás, onnan se onnan eljött. Nem a cselédséget akarom ezzel felemelni, csak azt mondom, hogy lehet, hogy esetleg ebbe a társadalmi rétegbe, vagy csoportba nem is volt annyira szörnyű a megítélése talán a cselédségnek, mint intézménynek. Ez igaz-e egyáltalán? Van-e
ez
erre vonatkozva?
Kötelező, tehát a tanoncidőnek is nevezték a cselédkedést. Tehát tényleg, aki nem tudta a hozományt más úton megteremteni, annak ez egy nagyon jó lehetőség volt. Nagyon jó lehetőség volt a cselédkedés azoknak a lányoknak, akik tanulatlanok voltak, és egyszerűen nem tudtak másfelé menni, csak beállni, szolgálni. A szolgálti idő az tényleg a tanoncidő is egyben. Erről nagyon sok kutatás van hazai szinten, és ugye Gyáni Gábor nevét említettem, akadémikus társadalomtörténész, és a 83-ban írt egy nagyon érdekfeszítő könyvet a házi cselédekről, tulajdonképpen ez az én kutatásaimnak is úgymond a kiinduló pontja. Tényleg ő ezt szépen leírja, hogy vidékről feljöttek, és akkor tanultak így. Tehát ellesték a különböző középosztálybeli dolgokat. Ez nagyon fontos volt, és kérdésedre válaszolva talán ez lesz a válasz, hogy ez egy jó dolog volt-e. Olyan szempontból jó dolognak számított, hogy volt mondjuk egy kis szobájuk. Viszont azért nagyon kiszolgáltatott helyzetbe tudtak kerülni, mert hát most gondolj bele, hogy napi, most mondok valamit, 24 órából 16 órát csak dolgozol. Hát ez egy nagyon-nagyon megterhelő dolog, és mentálisan is, mert kiszolgálsz másokat.
Volt pihenő nap, vagy ilyesmi? Például persze. Mondjuk egy középosztályban egy családnál egy cseléd volt, vasárnap mondjuk elmehetett.
Pontosan, havonta egy fél vasárnap, igen.
Havonta egy fél vasárnap.
Hát akkor elmentek ugye korzózni, erről is nagyon sok leírás van, például a Bakaruhába című munka, mondjuk az nem Budapestet ábrázolja, de Hunyadinak az egy nagyon jó regénye, egy polgár vallomásai a Máraitól, és hát ugye elmentek vasárnap délután ezek a fiatal nők ismerkedni. Tehát az ő életterük, a privát életterük tulajdonképpen az a korzóknak a világa lett, mert ott élhették meg a szabadságukat, mind szexuálisan, mind akár szellemileg, és hát tényleg mindenhol. Hát ez nagyon frusztráló tud lenni, amikor az ember baromi sokat dolgozik, és nem tud se pihenni, se szórakozni. Tehát ezt magunkon látjuk a mostani túlhajszolt világunkban is. És hát ez szerintem halmozottan lehetett jelen egy ilyen cseléd életében. És itt megint az édes Annára utalnék, ahol ugye nagyon jól átázolja Kosztolányi ezt a feszültséget, amit Anna átél minden egyes nap, amikor kiszolgálja a gazdáit. Tehát nekik mindent lehet, nekem meg semmit, és elegem van. És akkor vasárnap megyek, és kiélem a dühömet, a vágyaimat. Tehát ez a vasárnapi korzózás, ami kicsit ilyen szelep volt.
Na, egészen elképesztő belátást engedtet ez szerintem abba, hogy igazán nap mint nap milyen lehetett ez a munka, és akkor eljut oda a cselét, hogy mondjuk ott dolgozott 6 évet, van hozománya, és akkor megházasodik. De hát akár megismerkedhetett egy pesti jómodú fiatalemberrel is, nem? Tehát, hogy ilyen irányban azért csak lehetett valami felfele járás.
Hát megismerkedhetett, amúgy látom, nagyon erre megyünk, hogy fel...
Nem, én azért vagyok erre nagyon kíváncsi, mert hogy az furcsa nekem, hogyha mondjuk felkerülnek, aztán visszamennek, és akkor ott választanak maguknak partnert, miközben ugye tulajdonképpen a fiatalságuknak a legfontosabb része, mondjuk 14-től 22-ig, tudom, hogy ez ma inkább 22-től 30-ig tartana, az viszont nem ott telt.
Nem, nagyon jogos az észrevétel. sokszor úgy volt, hogy hazamentek, és meg ki volt választva az a jelölt, akihez hozzáment, ugye, hát nem szerelemből házasodtak korábban, hanem stratégiailag. Olyan is volt természetesen, amikor itt Budapesten, vagy hát Pest-Bután ismertek meg valakit, de ez a ritka. A statisztikák is azt mutatják, hogy hazamentek, és ott mentek férhez. Viszont a kérdésedre válaszolva, hogy kerülhetett-e egy cseléd magasabb társadalmi státusba, volt rá példa. Például Mágnása ez a történetét, nem tudom, hogy ismered-e.
Nem, erről nem film is készült.
Ő egy pesti kurtizán volt, de cselédből lett pesti kurtizán. Felemelte a Schmidt Miksa, amúgy a Kiszteli Múzeum volt a Schmidt Miksának a kastélya. Hát a Schmidt Miksa tulajdonképpen egy, hát, hogy mondjam, eszkortlányt csinált belőle. Egy egyszemélyes eszkortlányt, hogyha ezt így mondhatom mai kifejezéssel. És hát Mágnás Elza nagyon túltolta a biciklit, mert olyan elviselhetetlenné vált a saját cselédjei számára, hogy, és hát féltékenyek is voltak le ugye a saját cselédjei, hogy hát ebből az egykori cselédlányból lett egy prostituált, és most nagyasszonyként viselkedik, nem vette el a férfi, tehát azt nem engedhette meg magának, ez a bútorgyáros úriember, de felemelte, és nagyon jó módban, gazdagságban élt Mágnás Elza, viszont meggyilkolta a szakácsnője és a, hát az inasa, és a Dunából szedték ki egy kosárban, Mágnás Elza az utazó kosárban voltam.
Hát ez elég vad.
De ez egy jó példa.
Ez egy jó példa.
Ugye a kérdésedre részben válaszol az, hogy igen, így feljebb juthattak, de hát nem nagyon volt erre példa most. De gondolj bele, hogy egy középosztálybeli, mondjuk orvos családból származó fiatalembernek az házasság az inkább fölfelé, vagy rangon, úgymond, rangon alul nem nagyon házasodtak.
Persze, persze, tiszta sor. Akkor viszont arról kérdeznélek, hogy ez a cseléd családok intézménye, ami az én általam emlegetett angol irodalomból esetleg ismerős lehet sokaknak, ez Magyarországon létezett? Volt olyan, hogy egy családot, egy arisztokrata családot, vagy egy nemesi családot egy cseléd dinasztia szolgált az idők során?
Ez nagyon jó kérdés. Erre részben tudok csak választ adni. Én azt gondolom, hogy ha középosztálybeli családot nézünk, ott ugye nem, mert ott a női házi cseléd az cserélődött a mindenes. Viszont, hogyha azt nézzük mondjuk, hogy mezőgazdasági cseléd, ott viszont voltak ilyen cseléd dinasztiák, festeti cseknél is, tehát nagyon nagy családoknál. És én azt gondolom, hogy a fővárosban például az Andrásnál is lehettek erre példák, hogy ott maradtak a cseléd szülők gyermekei, akik szintén követték szüleiknek a munkáját. De Anglia nagyon egyedi eset, mert Angliában volt igazi cselédképzés. Tehát ott volt, hogy több éves képzésbe vettek részt a cselédek, vagy akik cselédek lettek. Tehát ott professzionalizálódott a cseléd szakma. Aha. Tehát ott szakmáról beszélünk. Magyarországon és Európában, Nyugat-Európában ez nem szakma, hanem egy, hogy is mondjam, egy társadalmi rétegnek a munka lehetősége. Tehát itt ez nem professzionalizálódott. Ugye a professzionalizálódás kritériuma az egyik az az, hogy alulról kezdeményeződjön ez az egész, hogy legyen belőle szakma, egyesület, vagy akár érdekegyesület, úgy értem. És hát mivel a cselédek ugye az otthona és a munkatere az nem különült el egymástól, így nem nagyon tudtak itt szakszervezetekbe tömörülni.
Tiszta sor.
Tehát itt nem tudtak lázadozni. Ugye a cseléd mizéria, mint fogalom, ez azt jelenti, hogy a cselédek úgymond öntudatra lelnek, tehát jókat szeretnének maguknak, mert elegük lesz abból, hogy ők 0-24-ben csak dolgoznak, és a gyári munkásnőknek pedig van szabad idejük, meg jobban is kerestek. Úgyhogy a 19. század végével megjelenik ez a kifejezés, hogy cselédmizéria, és hát a gazdasszonyok, vagy hát a munkaadók feleségei és a munkaadók a jó cselédet akarják saját maguk számára megkreálni, megkonstruálni. És például az édesanyja erre egy tök jó példa, hogy ez a társadalmi egyenlőtlenség és az a társadalom által megkonstruált jó cseléd versus rossz cseléd hogyan testesül meg.
Na most beszéljünk arról is, hogy ez az intézmény, ez hogyan ért véget a 20. században, vagy véget ért egyáltalán?
Hát a magyar szakirodalom, a magyar publikált szakirodalom szerint megszűnik, ugye 45-tel, 48-ban, a 40-es években, de én arra jutottam a disszertációmban és kutatásaim során, hogy ez nem szűnik meg, csak átalakul. És a házi cselédekből háztartási munkásnők lesznek. Tehát ez úgy néz ki, hogy megmarad ez a szerződéses rendszer, és tovább örökítik a középosztályi családok a házi cselédjeiket. Volt szerencsém olyan, hát egykor középosztálybeli családban élő gyerekekkel interjúzni, akik most már ugye nem gyerekek, hanem 80-90 éves hölgyek, urak, és hát ők meséltek élményeikről, és hát sokszor az egykori házi cseléd, ez a pót nagymama vagy pót déd nagymama szerepét töltötte be. És megmaradt, nagyon érdekes, megmaradt a, hát a hierarchia, mondhatni így, igen, hogy például a házi cseléd 80 éves volt, a vele egykorú hölgyet úgy szólította, hogy nagysága, és ahogy ugye megyünk lejjebb, tehát a nagyságának a lányát már nem kisasszonyozta, mert rászóltak, hogy ne kisasszonyozza, hanem volt egy ilyen lazaság már. De ez mondjuk a 60-70-es években, amiről most beszélek. Tehát így megmaradt. Tehát ezek a nők életük végéig ezeknél a családoknál maradtak sok esetben.
Értem. Tehát akkor...
Ez nagyon ritka ilyen formában, hogy életük végéig találtam ilyen eseteket.
Jó, de akkor ott a amikor bejött a kommunizmus, akkor ez intézményesen szűnt meg elvileg, ez a cselédség intézménye, vagy ez, pedig ez csak pont arra az időre esik?
Mind a kettő, tehát is. Mert ugye Nyugat-Európában azt mondják, hogy elcselédtelenednek a háztartások. Tehát ennek az elcselédtelenedésnek az egyik szegmense, hogy egyszerűen könnyebbé válik a háztartási munka. Megjelennek a mosógépek, porszívók, tehát nem feltétlenül lesz szükség a cselédre. Akkor megjelenik ugye az anyának egy olyan képe, hogy vezeti a háztartást. Tehát nem lesz divat már cselédet tartani. Magyarországon ugye megváltozik ugye a rendszer, véget ér a Horthy korszak, és hát nagyon érdekes, mert a baloldali, a kommunista felső vezetők átörökítik a középosztályi metódust, a középosztályi mentalitást, és hát cselédet tartanak. Hát a Rákosinak is volt cselédlánya.
Hoppá.
Csak nem így hívta, hanem elvtársnő. Az elvtársnőnek az a feladata, hogy minket szolgál.
Értem. Akkor azért ez ilyen óvatosan ért véget, viszont azért csak eljutunk oda, hogy nincsenek cselédek, akkor Magyarországon is úgy történt, hogy tulajdonképpen könnyebb lett a háztartás, meg mindenféle háztartási gépek jöttek, és már nem volt rá szükség. Szóval sosem volt egy olyan pont, hogy mostantól betiltjuk azt, hogy valaki ott éljen pénzért veled, és mindenben segítsen.
Nem, mert háztartási alkalmazottat lehetett tartani, persze. Tehát nem volt ilyen. Én próbáltam kutatni, nagyon nehéz, nincsenek erről iratok. Valóban is eltűnik az 50-es évek közepével a háztartási munkásnő, a háztartási alkalmazott.
Tudsz-e mai cselédekről? Látsz-e valami olyan motivumot, amiben ez tovább öröklődött?
Hát, sajnos igen. Magyarországon, hát most érted a cselédek, volt egy olyan időszak, amikor én legalábbis azt láttam, hogy erdélyi lányok jöttek Magyarországra dadusnak óperkedni, és hát ugye kivették a részüket a háztartási munkákból, de ugyanez figyelhető meg, hogy közép-kelet-európai lányok, de a magyar lányok mennek az USA-ba, Angliába babysitterkedni fél évre, egy évre. Nekem az egyik nagyon jó barátnőm, akinél már Londonban jártunk tavaly októberben, ő már megházasodott, de ő 2 évet volt Opera Amerikában, és hát mindig azt mondja, hogy cselédekről írjál rólam. Ezzel mindent elmond a lány, mert azért nagyon keményen bevették a házi munkába, a gyerekekre kellett vigyázni. Tehát igen, az óperkedés szerintem egy ilyen tovább örökítése ennek a régi házi cselédségnek. És hát ott is van egy írásos szerződés, kapnak ugyan hát valamennyi fizetés, ellátást úgy, ahogy. Az én véleményem szerint, vagy az én meglátásom szerint ez az óperkedés, ez egy elég megosztó jelenség.
De
mondhatom a franciákat is, tehát Franciaországban is vannak óperek, ugye az óper az egy francia kifejezés, babysitternek nevezik angolul.
Igen, és akkor mit gondolsz arról, hogy ma is vannak nagyon gazdag családok, nagyon nagy házban, nagy Isten, kastélyban, palotában élnek, tehát ez ma is létezik ilyen, az ott dolgozó személyzet van, hogy ott is lakik. Tehát, hogy
hát
erre még van
leszek.
Példa?
Van példa, én azt gondolom, hogy...
A sofőr, a szakácsnő.
Igen. Tehát a gazdaságnak vannak olyan szintjei, amikor ezt megengedhetik maguknak. Én azt gondolom, hogy ma már inkább az egyenlőségre kéne törekedni, és nem arra, hogy kiszolgáló személyzetet tartsunk. De a Netflix sorozatot benyomsz, most mondok valamit, a Cristiano Ronaldónak a felesége is tart háztartási alkalmazottakat, és ezt látják az emberek. Szerintem ez egy nagyon rossz message, hogy nem erre kéne törekednünk, hanem arra, hogy rendben, igen, vannak takarítónők, akik pénzért heti 2 órában kitakarítják a lakást, de nem kéne ezt az új típusú házi cselédséget, vagy az új típusú cselédtartást még jobban erősíteni. Tehát én azt gondolom, lehet, hogy idealista vagyok, hogy ezeket inkább üldözni kéne úgymond, vagy meg kéne szüntetni, nem pedig még jobban erősíteni. Tehát én nagyon ellene vagyok, és hát ez sugározza nagyon sok helyről a média is, tehát például a Netflix különböző sorozatokban.
Igen, igen, ez teljesen tiszta sor. Na most csak így lezárásnak szeretnék még egy-két kérdést, nem feltétlenül így kronológiai sorrendben, hogy most így igyekeztünk végigmenni, feltenni. Amikor az európai társadalmak polgárosodtak, és ugye nemzetállamok jöttek létre, akkor ezzel párhuzamosan azért a legtöbb helyen kifejlődött olyan törvénykezés, amiben azért minden polgár egyenlő, ugye a francia forradalom után ebből kiindulva. A törvény előtt, mondjuk tanúként, vagy mondjuk egy vitás esetben a cselédek szerinted valóban egyenlőek voltak? Vagy volt ilyen pont, amikortól azt mondhattuk, hogy persze, hogyha tanúskodni kellett, akkor ugyanúgy odafigyelünk egy cseléd tanúvallomására. És ezt is igazából azért kérdezem, mert amikor szépirodalomban vagy irodalomban találkoztam cselédekkel, akkor van egy ilyen előítélet velük szemben, hogy az ő szavukra nem adunk meg. Mi haszna cseléd, ugye van egy ilyen valahogy magyarra fordított kifejezés, ami szerintem még így lebeg itt a köztudatban, tehát hogy lenézték őket végig, amíg tartott ez az intézmény, erre akarok rá mutatni.
Ez egy nagyon jó kérdés amúgy. Én azt gondolom, hogy hát igen, valamilyen szempontból igen, tehát azt, hogy Magyarországon soha nem születtek olyan cselédtörvények, amiben kimondták volna azt, hogy a cselédek egyenlőek a nagyurakkal, ilyen nem történt. Az 1876-os cselédtörvény is arról szólt, hogy a meglévő viszonyokat rögzíti. Tehát ez azt jelenti, hogy szabályozták azt mondjuk, hogy nem lehet 24 órából 20-at dolgozni, csak 16-ot. Tehát ezt így kell elképzelni. És Nyugat-Európában is ez volt. Tehát a francia forradalmakkal valamire nem lett egyenlőség. Tehát azért ez egy nagy ilyen, hogy is mondjam, egy nagy ilyen wishful thinking, hogy a francia forradalmat követően Franciaországban egyenlőség lett. Nem. Tehát ugye a nők másodrendűek voltak, a cselédekről meg ne is beszéljünk. Tehát ezért ez
igen, ezt most csak azért is kérdeztem, mert hogy én azt gondolom, hogy a mai napig vannak alsóbbrendűbbnek tekintett munkák. És ezt gondolom, hogy így a cselédséghez hasonló, azt mind a mai napig társadalmilag sajnos alsóbbrendűnek tekintjük. De hogy maga a megbecsültsége a munkának, az egészen egyértelműen még nagyon mélyen van, és kíváncsi vagyok, hogy ez kicsit ebből is öröklődhet-e, hogy aki nem tudom, a másik élet körülményeit teszi könnyebbé, hogy az a munka az igazából a cselédséghez kötődhet-e. Jó, tudom, hogy nem vagy szociológus, és mivel én se vagyok, ezért ezt nem biztos, hogy meg tudjuk most fejteni, csak mint gondolatébresztőnek gondoltam bedobni.
Értem a kérdést. Nem térnék ki kúrens társadalmi folyamatokra, tehát én azt gondolom, hogy a cselédség, és több ilyen cikket olvastam amerikai történészek tollából, ők a cselédséget leginkább a rabszolgassághoz hasonlítják. És tulajdonképpen valamilyen szinten az, tehát most ez egy meredek mondat, ezért engem sokszor megköveznek szakmai közegben, hogy ez egy nagyon extrém mondat, de sajnos, ha jobban belegondolunk, kiszolgál egy családot, kiszolgál embereket az adott személy, és lehet nő, férfi, most ugye mi nőkről beszéltünk leginkább. És igen, ez tényleg nem dönthet saját maga a saját idejéről, a saját vágyait nem elégítheti ki, hogy elmegy és eszik egy fagyit. Most valami teljes sem bagatell dolgot mondtam, vagy kávézik egyet. Nem teheti meg, mert köti a munkaszerződése. És hát a rabszolga, ugye a rabszolgasság az meg teljesen egy ilyen aláfölé rendeltségi viszony, ahol nem rendelkezik az egyén saját magáról, vagy a saját önállóságáról, és valahol a cselédek ehhez a rabszolgassághoz hasonlítanak ilyen szempontból. És az ugye megint saját magamnak mondok ellent, a kutatásokban meg épp az derül ki, hogy azért ez nagyon sokszínű és sokrétű ez a cselédség, vagy a cselédnek lenni, mert azért a nők, hogy mondjam, volt, amikor átverték a gazdasszonyukat, tudom én, nem annyi borra valót, vagy nem annyi pénzt adtak vissza, amennyit kellett volna egy vásárlás után, kacérkodtak a piacon, tehát meg voltak ezek a kis szabadságkörei, úgymond, így hangkis értelemben.
Aha. Igen, meg gondolom nyilván nem volt mindegy, hogy milyen családhoz kerültél. Tehát,
jaj, hát ezért... nem, persze. Nagyon, ezért mondom, hogy nagyon, tehát általánosíthatunk és kell is, viszont nem lehet, mert minden eset egyedi. Aha. És én erre jöttem rá, hogy minden egyes sztori egyedi, ahogy a te élettörténeted, vagy az én történetem egyedi, tehát ugyanerről van szó. Elmondhatunk nagy makroszintű következtetéseket, de alapvetően az adott személyt és az adott közeget kell tekinteni, ami mondjuk egy család.
Jó, és akkor az utolsónak pedig azt a kérdést szeretném hozzátenni hozzád, hogyha jól tudom, mert ugye emlegetted ezt már nekem itt az előzetes beszélgetéseink során, van egy ilyen jelenség, hogy most kutatják sokan ugye a korábbi családfájukat, mert családfájukat kutatják a korábbi felmenőiket, és akkor ott esetleg felfedezik azt, hogy akár egy cseléd dinasztiából származnak, vagy hogy valamelyik ősük cseléd volt, vagy akár nem tudom, ők anyjuk cseléd volt. Tehát, hogy ez most valamiért fut. Tudjuk, hogy miért?
Hát fut, úgy, hogy szerintem ez a korabeli, vagy a mostani kóráns pszichológiai hullámokkal is, vagy hogy is mondjam, új hullámos pszichológiával is összefügg, ugye, hogy mindenki keresi a traumát, a traumakutatás az nagyon egy hot topic manapság, és mindenki próbálja felfedni a saját életének a különböző traumáit, szegmenseit, és ahhoz le kell ásnunk a családunknak a rejtett zugaiba. És hát Angliában jellemző ez leginkább a cselédősöknek a feltárás. Ugye Angliában azért nagyon sok a cselédős. És hát ha bemész tényleg egy angol könyvesboltba, vagy Angliában egy könyvesboltba, akkor láthatod azt, hogy tényleg 20-ból 15 arról szól, hogy én feldolgoztam a cselédősömnek az anyagát. És hát ott megvannak ezek az ego dokumentumok, ami Magyarországon nincs, vagy hát nem olyan nagy számban. Tehát én egy cselédnaplót ismerek az 1940-es évekből, ez Kun Gergely történész kollégám tárta föl ezt a cselédnaplót, és úgy, hogy egyszerűen feladott egy hirdetést, hogy van-e valakinek ego dokumentuma, naplókat keresett, gyerekek naplóit, és hát egy fiatal kislánynak a naplóját elvitték hozzá. Tehát így lehet találni cseléd hagyatékot, vagy cseléd ego dokumentumokat. Amint én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy feltárjuk a családunknak a különböző titkait, rejtélyeit, mert tényleg akkor magunkat tudjuk pozícionálni a saját életünkben, és a traumáinkat fel tudjuk dolgozni, és az, hogy valaki ma nagyon gazdag módon udizál, de lehet, hogy az ő kapja tényleg egy mezőgazdasági cseléd volt, és érted, tudjuk azt, hogy honnan jövünk. A gyökereink nagyon fontosak.
Tisztasor.
És itt szerintem ez a múltnak a feltárása, vagy a családi múlt feltárása, ez a hullám, amit meglovagolnak, úgymond meglovagolnak sokkal, főleg inkább külföldön.
Igen, meg hát igen, tehát Anglia, azt szerintem kiderült ebből a beszélgetésből, hogy egy teljesen másik világ ebben a szempontból, és hogy itt nem ugyanazt jelentett a cselédnek lenni, mint bárhol másra a világon, de hát rengeteg dolgot megtudtunk erről az intézményről, úgyhogy Trádler Henrietta, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és megosztottad ezt velünk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóknak, meg természetesen a figyelmet köszönöm, mert hogy jövő héten is, meg azt követően is, és a következő hetekben is jelentkezik majd az Itt és Akkor podcast, úgyhogy én csak azt tudom javasolni, hogy tartsatok velünk akkor is meg, hogy kövessetek a szokásos módokon, ahol bármilyen podcastet lehet követni, illetve Facebookon nyugodtan lehet minket lájkolni, ott is akár lehet követni, hogy mikor jönnek ki a részek. Na most viszont már a búcsú következik, búcsúzik Rédai Gábor és a segédszerkesztő Katona Csaba, valamint producer párosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd, és ahogy mondtam, jövünk, úgyhogy tartsatok velünk, amit pedig ma mondtunk, az már történelem.
Ez egy Béton podcast.